Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket. Kegyelem néktek és dicsőség Istentől, a mi atyánktól és a Jézus Krisztustól. Mai ige hirdetésünk alapigéjét a 84. Zsoltárból olvasom. 84. Zsoltár 13. verse így hangzik. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik benned. Mi az embernek a legfőbb vágya? Hát az, hogy szeretnénk mindannyian boldogok lenni. Ugye kimondva, kimondatlanul boldog, békés életet szeretnénk élni. Ugye erről szól a mai, mostani negyedévi tanulmányunk is, hogy hogy tud az ember nyugalmat, békességet és végső soron boldogságot találni magának ebben a világban. Na de mi a boldogság? Definíció szerint egy pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, ami a megelégedettségtől egészen a intenzív örömérzésig terjedhet. Hát keresztényként talán mi meg tudunk elégedni a megelégedettséggel is. Mert az örömérzés az általában rövid ideig tart, és mindig elillan, de hogyha az emberben van egy megelégedettség, egy békesség, egy nyugalom, amiről ugye a negyedévi tanulmányunk is szól, akkor már azt mondhatjuk, hogy itt a Földön is ilyen nehéz és nyomorúságos körülmények között mégis boldognak lehetne lenni. Úgy is mondhatnánk, hogy az az állapot, amikor az embernek nincsen hiányérzete semmilyen területen. Létezik ilyen ember? Na, nehéz elképzelni, akinek semmilyen hiányérzete nincs. Ha hiányérzetről beszélünk, akkor elsőre az embernek legtöbbször az anyagiak jutnak eszébe, hogy itt az imában is elhangzott, hogy mindannyian a biztonságunkat valahol az anyagiakkal próbáljuk fedezni, és vajon az anyagiak rendezése az boldogságot tud okozni? Az megszünteti a hiányérzetet? Ugye hiányérzet miatt keressük az anyagiakat, de mégis az a tapasztalat, hogy az embernek általában anyagiakból minél több van, annál több hiányzik. Nem? Tehát valahogy úgy vagyunk felépítve, hogy abból soha nem elég. És minél többet keresünk, annál több kell. Tisztelet a kivétel. Az anyagiakra szükség van. Tehát nem igaz az, hogy anyagiakra nincs szükség. Anyagi emberek vagyunk mi is, jó Isten minket anyagi lényeknek teremtett, ezért függünk az anyagiaktól. A pénz az ugyanúgy szolgálhatja a bűnt, mint ahogy szolgálhatja Istent is. Tehát önmagában nem a pénz a hibás, a pénz felhasználásával vannak a problémák, és annak a mértékével. Tehát egy biztos, anyagiakra szükségünk van, de azok önmagukban nem okoznak boldogságot, szenvedést okozhatnak, ha túl kevés, vagy ha túl sok van belőlük. De tegyük is fel a kérdést, hogy vajon az önző dolog-e, hogy mi szeretnénk boldogok lenni? Mert valaki azt mondhatja, hogy hát ennek a világnak az a nagy baja, hogy mindenki állandóan hajszolja ezt a fajta boldogságot, és ennek hajszolása közben átgázol mindenkin. És valóban így is van, de önmagában az, hogy az ember szeretne boldog lenni, az nem biztos, hogy önző dolog. Mert vajon önzése az, hogyha az ember élni akar ahelyett, hogy halott lenne? Vagy önzése az, hogy az ember örömre, békességre vágyik ahelyett, hogy szenvedne? Hát nem önzés. Hát nyilvánvalóan ez egy természetes dolog. Így olvassuk a János evangélium a 10. fejezetében is, Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem a világra, hogy életük legyen és bővölködjenek. Krisztus nem azért jött erre a világra, és nem azért adta az életét értünk, hogy itt mi szenvedjünk és nyomorúságunk legyen. Tehát ő egy bővölködő, egy örömteli, boldog életet szeretne nekünk adni. Vajon miért nem sikerül ez sokaknak? Létezik tiszta boldogság is. Ugye mi a boldogságot azt általában ilyen tényleg valamiféle önző dolognak állítjuk be, de létezik tiszta boldogság, és Isten országában ilyen lesz. És Isten is olyan gyermekeket, olyan szolgákat szeretne magának, olyan örökösöket, olyan fiakat, akiknek boldog életet szeretne. Tehát mi is, hogy mi gyerekeinknek egy boldog életet szeretnénk. Isten is az ő gyermekeinek ezt szeretné. Vajon létezik itt a Földön ilyen? Mert azt el tudjuk képzelni, hogy a mennyben talán igen. De itt a Földön létezik igazi boldogság. A legtöbb ember egy idő után lemond erről, mert azt látja, hogy nincs, a maga életében sem látja ezt kiteljesedni, másokéban sem. Sőt, hozzáteszem, hogy még a hívők sem nagyon hisznek ebben. Nem látnak boldog és elégedett embert. Lehet, hogy van, aki lát ilyent, de biztosak lehetünk benne, hogy ez nem gyakori. És mégis ennek ellenére, hogy mi nyomorúságot és szenvedést látunk magunk körül, és a magunk életében is sok ilyet látunk. Ennek ellenére ragaszkodunk ehhez a nyomorúságos élethez, és hogyha fennáll a veszélye annak, hogy ezt elveszítjük, ha mondjuk megkörnyékez minket egy betegség, vagy egy életveszély, akkor az ember bármit odaadna azért, hogy még egy néhány évvel meghosszabbítsa ezt, akár még ilyen nyomorúságos körülmények között is. Nincs az a vagyon, amit valaki felhalmozott egy életen keresztül, nincs az a sok millió, milliárd, amit ne adna oda, hogyha az élete van veszélyben. Mert különben minek, mire megy azzal a sok pénzzel. De gondoljunk bele, hogyha az ember nem csak egy pár évet kapna még itt a Földön, és nem csak nyomorúságot és szenvedést, hanem egy igazi boldog életet kaphatna itt a Földön, azért mennyit adna, hogyha a nyomorúságért képesek vagyunk mindent odaadni. Azt hiszem, hogy túlzás nélkül állíthatjuk, még Biblia nélkül is, hogy az ember számára valójában a legnagyobb kincs ezen a világon, a legnagyobb kincs egy békés, boldog élet, amit mi birtokolhatunk ugye elméletben, ha egyáltalán ez lehetséges. Ugye azt mondja az alapigénk, hogy boldog ember az, aki te benned bízik. Olyan különleges ez a kijelentés, hogy ilyen tömör, egyszerű, és egy feltételt állít csak a boldogság elé. Azt mondja, hogy boldog ember az, aki te benned bízik. Nem kell más a boldogsághoz. Milyen magától értetődő lenne, hogy bízzunk Istenben? Ha nem vagyunk boldogok, az azt jelenti, hogy valójában mi nem bízunk Istenben. Ha mi életünkben nincsen felhőtlen boldogság, akkor azt jelenti, hogy a bizalom Isten iránt még nincs meg. Sok ember azt gondolja magába, hogy hát olyan régóta én már az Istennel járok, már ismerem a Bibliát, annyi mindent tudok erről, már nekem nem lehet újat mondani, de mégis nyomorúságos az életem. Lehet, hogy ismerjük a Bibliát, de nem bízunk Istenben. Amikor Ádám és Éva elkövették az első bűnt, amikor Éva szakította arról a fáról, akkor valójában mit tett Éva? Gondoljuk végig. Ugye a kígyó mondta neki, hogy nem haltok meg. Ne félj attól, amit az Úr mondott, szakítsál nyugodtan, nem fogtok meghalni. Isten hazudott nektek. És Éva elhitte ezt a kígyónak. Valójában abban a pillanatban, amikor Éva eldöntötte, hogy szakít a fáról, mert hogy elhitte ezt a kígyónak, akkor tulajdonképpen azt hitte el, hogy Isten hazudott. Valójában megvonta a bizalmát Istentől ebben a pillanatban. Éva többé nem bízott az Istenben. És nem tudta azt, hogy ezzel egy olyan zsákutcába ment be, ahonnan visszajönni már nem tud. Az Istenben való bizalom megszakadása visszafordíthatatlan az ember életében. Legalábbis emberi erővel nem lehet onnan visszafordulni. Sem Ádám, sem Éva nem tudta ezt, és onnantól kezdve az egész emberiségnek ez a legnagyobb átka, hogy tulajdonképpen nem tud bízni Istenben. Pedig Isten nem változott. Az ember vonta meg az ő bizalmát, az ember változott. Az embernek szűnt meg a bizalma, és így megszűnt a békessége, megszűnt a nyugalma, megszűnt a boldogsága, ami azelőtt megvolt, és azóta sincs meg. Istennek kell megkeresni az embert, Istennek kellett megkeresni az embert, és utat készíteni számunkra, hogy mi vissza tudjunk menni hozzá, hogy visszataláljunk Istenhez. Hogyan tudunk mi visszamenni Istenhez? Hogyan tudjuk mi azt a bizalmat visszaépíteni? Mi ez az út, amit az Úr készített számunkra? János evangélium a 14. fejezetében olvasom a 4-től 6-ig terjedő verseket, János 14.4-től 6-ig. Így mondta Jézus a tanítványoknak, és hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Mondta néki Tamás, Uram, nem tudjuk hová megy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondta néki Jézus, én vagyok az út. Itt be is fejezhetnénk a verset, folytatódik, nyilván látjátok talán kivetítve is, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ugye, amire mi itt a figyelmünket rá szeretnénk irányítani, az az, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út. Én vagyok a megoldás. Én vagyok az az út, amelynek segítségével, amelyre rálépve el lehet jutni abból az állapotból, abból a bizalmatlan állapotból, amiben ti vagytok Isten iránt, vissza az atyához, vissza Istenhez, hogy ti újra úgy bízzatok benne, ahogyan az kezdetben volt, amikor ő az ember teremtette. A visszaút tehát számunkra Krisztus, és ha újra bízni akarunk Istenben, és újra szeretnénk egy békés, boldog életet, akkor Krisztusra van szükségünk. Isten tehát megtette a maga részét. Róma 8.32-ben azt olvassuk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ha a boldogság számunkra a legnagyobb kincs, akkor Krisztus számunkra a legnagyobb kincs. Mindent odaajándékozott Isten nekünk. A legnagyobb kincset adta ide nekünk, mi módon ne ajándékozna oda vele együtt mindent minékünk. Tehát már önmagában már ez is boldogság lehetne számunkra, és talán ezeket hisszük is elméletben, és boldogok is vagyunk elméletben, ugye? Na de mi van a gyakorlattal, mert a gyakorlat a legtöbb keresztény embernek és legtöbb hívő embernek a dilemmája, hogy amit tudunk elméletben, azt hogyan lehetne gyakorlatba ültetni. Ki számunkra Krisztus a gyakorlatban? Mert elméletben tudjuk, hogy kicsoda ő, ismerjük az evangéliumokat, na de a gyakorlatban az én számomra kicsoda Krisztus. Van-e nekem személyes tapasztalatom vele, személyesen találkoztam-e vele, tudom-e, hogy ő valóság, vagy csak olvastam róla, és hallottam a szószékről. Hogyan tudok én vele személyesen találkozni, akiknek van személyes tapasztalatuk Krisztussal, azok hogyan találkoztak vele személyesen? Mert ugye nem szemtől szembe, Krisztus nincs itt a földön, tudjuk, hogy valóságos, mint ember-emberrel való találkozás nem jöhet létre, de akkor hogyan tudunk vele találkozni? A gondviselés jeleink keresztül? Hogy látjuk, hogy nap mint nap megsegít minket, és itt van körülöttünk, és a mi dolgainkban az összekuszálódott dolgokat egyszer csak kibogozza, úgyhogy nem is teszünk, látjuk, hogy nem mi tettük ezt, vagy esetleg mások krisztusi lelkületén keresztül látjuk őt megnyilvánulni, amikor valaki krisztusi módon nyilvánul meg, és akkor azt mondjuk, hogy hát mégiscsak itt van valahol Isten, mert emberek, ha így meg tudnak nyilvánulni, akkor azt jelenti, hogy Istennek itt kell valahol lenni. A szeretet gyakorlásában, ugye Isten a szeretet, valóban ott van ezekben is Krisztus. De mi alapvetően őt, ha keresni akarjuk, akkor mi hajlamosak vagyunk abban, hogy a körülöttünk levő világban keressük. Mert mi ugye individuumok vagyunk, ami nem én vagyok, azt valahol magamon kívül keresem. De azt mondja az ige, János 15.4, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ami azt jelenti, hogy Krisztus valójában, ami a mi személyes életünk szempontjából fontos, valójában belül van. Lukás 17:20-21-ben is ezt olvassuk. Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el, sem azt nem mondják, íme itt van, íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. Na de hogyan van bennünk? Gondolatainkban jelez időnként a Szentlélek által, vagy álmot látunk esetleg, vagy van, aki azt mondja, hogy ő hangokat hall néha, és hogy Isten szól hozzá, és akkor ez most az Isten hangja volt, aztán hát döntse el, aki tudja, hogy ez most tényleg mi volt, de akkor vajon honnan tudhatjuk biztosan, hogy Isten szól hozzánk időről időre? A sokféle gondolat közül, ami a mi fejünkbe megfordul, melyik az övé, melyik az ő hangja, és melyik az enyém? Így olvassuk János 1:1-ben, ez a János evangélium a legelső verse. Kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. János 1:14-ben pedig ezt olvassuk, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, amint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. De én itt ugye erre az első pár szóra szeretném felhívni a figyelmünket. Isten volt az ige, és az ige testé lett. Jézusra mi általában mint személyre gondolunk, mint emberre, aki itt volt a földön, és nem úgy, mint az igére. De az ige azt mondja, hogy Krisztus maga az ige. Isten volt az ige. Olyan furcsa elképzelni, hogy egy személy, egy húsvér valaki, mert ember volt ő, az hogy lehet ige? A személy az egy személy, az ige az meg egy írott dolog, egy gondolat. Hogy lehet a kettő között egyenlőséggel tenni? Pedig valójában ezen kell mi elgondolkodjunk, mert számunkra Krisztus az az ige. Számunkra a megfoghatatlan Krisztus az a megfogható ige. Mi ezen keresztül tudjuk őt megismerni, és ezen keresztül szól hozzánk. És ha ezen elgondolkodunk, akkor nagyon sok dologra rá fogunk jönni. Például azt, hogy mi akkor találkozunk Jézussal, amikor az igével találkozunk. Akár másoktól, akár gondolatainkban, akár egy könyvben, akár hol találkozunk egy olyan gondolattal, ami az igéről szól, vagy az ige fényében és szűrőjén mutat meg nekünk dolgokat, ami az életről, az igazságról szól, úgy, ahogy azt mi az igében olvastuk, akkor mi tulajdonképpen Krisztussal kerültünk közösségbe. És ha nem erről gondolkodunk, ha mi emberileg gondolkodunk, és emberileg teszünk dolgokat mérlegre, és az életünk eseményeit emberi szemszögből tekintjük, és emberi igazságokkal próbáljuk megközelíteni, akkor nem vagyunk közösségben Krisztussal. Mi történik akkor, amikor én nem követek el bűnt, vagy nem követek el hibát, de úgy általában belefeledkezem az én világi életembe? És végzem a magam világi feladatait, és világi szemszögből tekintek rájuk, világi logikával próbálok megoldani dolgokat, akkor Krisztus velem van? Nincs velem Krisztus. Mert nem az igén keresztül közelítem meg a dolgokat. Ha bárhol, bármikor, akár a világban, akár a gyülekezetben, akár a munkahelyemen, akár a családban én az igén keresztül szemlélem az életem eseményeit és a körülöttem zajló dolgoknak a lényegét, logikáját, akkor Krisztus velem van. Ha bárhol, bármikor a magam szemszögéből, emberi szemszögből közelítek meg dolgokat, akár itt a gyülekezetben is, még akkor is, ha én felöltözöm szépen szombaton, eljövök, leülök ide, meghallgatom az igét, olvasom a Bibliát, olvasom a tanulmányt, de emberileg közelítek meg valamit, és emberileg gondolkodok el valamin, akkor Krisztus nem lesz velem. Nem hagy el, Ne gondoljuk azt, hogy akkor mi most magunkra hagy, és mi akkor a sátán fiai vagyunk, de nincs bennem, mert én nem rajta keresztül szemlélem a világot. Ő távolról követ, és az ő gondviselésével őrködik fölöttem, de én eltávolodtam tőle. Az én gondolataim máshol járnak, másképp gondolkodom, más személyiség vagyok, mint amilyen személyiség ő. Egyszer volt egy igehirdető, egy ilyen szókimondóbb igehirdető, aki hát mennydörgött a szószékről, és így szólt a hallgatósághoz, hogy ki a ti istenetek? És na, mély csend volt, hát senki nem mert megszólalni. De ha én most belelátnék a ti agyatokba és a ti fejetekbe, hogy milyen gondolatok forognak ott, akkor meg tudnám mondani, hogy ki a ti istenetek. És ez valóban így van. Kivel vagyunk mi közösségben, amikor mi gondolkodunk? Elég egy kis indulat, egy kis pletyka, egy odamondogatás, bosszankodás, gúny, harag, csüggedés, kívánság, amit úgy az embert úgy elsodorja sokszor úgy az élet viharaiban, megfeledkezünk arról, hogy Krisztus mit tenne ezekben a helyzetekben. És ugye, ahogy itt délelőtt a tanulmányban is beszéltünk róla, rögtön fölvesszük a terheinket, hordozzuk, feszültek vagyunk, nincs nyugalmunk, és egyik hibát aztán követjük el a másik után, de még hogyha nem is követünk el hibákat, már nincs ott Krisztus velünk. Ilyen egyszerű. Kicsoda Krisztus számunkra. Jézus tehát maga az ige, és mi, hogyha az igén, mi az igén keresztül tudunk vele kapcsolatba kerülni és kapcsolatban maradni. Na de itt jön a következő veszély, hogy nem mindegy, hogy milyen igén. Mert mi történik akkor, hogyha valaki tévtanítást fogalmaz meg és azt terjeszti? És én esetleg nem is tudok róla, hogy ő tévtanítást képvisel, hanem ő azt mondja, hogy hát ezt olvastam és ezt jelenti, erre jöttem rá. És hát ugyan jól hangzik, amit mond, én úgy el is fogadom tőle, de nem tudom, hogy ez esetleg tévtanítás, csak mondjuk később tudom meg, hogy ez nem így van. Akkor Krisztus benne lesz? Krisztus nem lesz benne, mert ő nem hibáztat engem azért, mert én egy tévtanítást hallottam és elfogadtam, de nem lehet benne, mert ő hazugsággal együtt nem vállal közösséget. Nyilván küzdeni fog értem, hogy elvezessen az igazságra. De végül az én felelősségem sem marad ebből ki, mert Krisztus hazugsággal nem vállal közösséget. Ő megpróbál elvezetni az igazságra, rajtam múlik, hogy én ezt el fogom-e fogadni. Szóba állok-e vele? Esetleg nem kényelmetlen-e számomra, és inkább egy másik tanítást hallgatok meg, amelyik számomra egy kicsit kedvezőbben hangzik. Milyen könnyen tudunk mi választani, bocsánat, hogy így mondom, de Krisztus és Sátán között, mert amiben nincs benne Krisztus, ott valaki más fog beleülni, ami nem a Krisztusé, arra valaki más teszi rá a kezét, ennek a világnak a fejedelme. És ugye ezen a színpadon csak két szereplő van. Nincs harmadik szereplő. A bibliai tanításban nincs demokrácia. Szörnyen hangzik, tudom. Ezen a világon nincs jobb találmány a demokráciánál, de a bibliai tanításban nincs demokrácia, nincs sokféleség, nincs a másik vélemény elfogadása. Igen, el kell fogadnunk, hogy a másik embernek más a véleménye, de attól, hogy ő azt mondja, nem kell elfogadni az ő véleményét. Itt egy igazság van és egy Krisztus. Nekünk felelősségünk, Istennel szembeni felelősségünk, hogy mi azt az egy igazságot megtaláljuk, és ne mások igazságát, azért, mert ő úgy mondja, és ha ellent kell neki mondani, akkor hát félek attól, hogy hát ne legyen köztünk feszültség, vagy esetleg nézeteltérés. Itt nincs más megoldás. Szeretetünket nem vonhatjuk meg másoktól, de óriási tétje van, hogy milyen tanításokat fogadunk el. Így olvassuk az 5. kötetben. Gyorsan közeledik az idő, amikor nagy lesz a bizonytalanság és a fejetlenség. Sátán angyal ruhába öltözik, hogyha lehetséges, tévedésbe ejtse még a választottakat is. Sok Isten lesz majd, és sok Úr. fújni fog a tanításnak mindenféle szele. És hozzáteszem, ez nem csak más egyházakban, ez a mi egyházunkban is előfordulhat ez a veszély, és felütheti a fejét, és sajnos már bizonyos értelemben fel is ütötte. Na de akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk mi eljutni Istenhez ezen az úton, amit készített számunkra, úgyhogy megtaláljuk valóban Krisztust, ne egy tévutat találjunk, egy zsákutcát, hanem a valódi Krisztust, és hogyan tudunk mi visszamenni Istenhez, milyen veszélyek vannak ezen az úton, milyen akadályok merülhetnek fel. Ehhez egy példázatot fogok felolvasni a Máté 13.44-ből, bizonyára számotokra is ismerős ez a szántóföldbe elrejtett kincsnek a példázata. Egy nagyon rövid példázat, ez az egy vers írja le az egészet, a Máté 13.44. Így olvasom tehát, ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldbe elrejtett kincshez, melyet megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elment, és eladván mindenét, amilyen volt, megvette azt a szántóföldet. Megvizsgáljuk röviden ezt a példázatot. Ugye egy olyan történetre utal Jézus, ami az ókorban törvény volt, egyébként azt hiszem talán ma is így van, hogy ha az ember talál valamit a föld alatt, akkor az annak a tulajdona, aki annak a földterületnek a tulajdonosa. És hát ez az ember is talált valamit a föld alatt, de hát az nem volt az övé, úgyhogy visszarejtette oda ezt a kincset, elment, eladta mindenét, amilyen volt, és megvette ezt a szántóföldet, és így a kincs is az ő birtokába került. Azért gondoljunk bele, hogy volt még becsület ezekbe a régiekbe, mert lehet, hogy ma ez úgy történt van, hogy valaki megtalálta azt a kincset, aztán gyorsan beteszi a kabátójába, és eliszkol onnan, senki nem tudja meg. Ő visszatette a föld alá, elment, megvette a szántóföldet, és a rendes jogi utat járta végig. De ez a szántóföldben talált kincs, ez egy nagyon komoly tanúságú szolgál számunkra. Ugye nyilván jelképes jelentése van. Itt a rögtön azért, hogy tudjuk a tanúságokat levonni, ugye nem sok időnk van rá, a jelképeket is azonosítjuk, tehát itt a kincs, az az igének a jelképe, ugye Krisztus, amiről beszéltünk is az előbb, hogy maga az ige, a szántóföld pedig a Szentírás. És a példázat azt szemlélteti jól, hogy milyen lépéseken kell végigmennünk, hogy végül miénk legyen ez a kincs, vagyis Krisztus. Az első az, hogy az első lépés az, hogy ugye a kincs el van rejtve. Nem látható. Tehát oda kell menni, és keresni, kutatni kell a kincs után. Na de miért keresné az ember azt, amit nem lát? Ugye mi is, ha egy szántóföldön vagyunk, akkor nem azt kezdjük csinálni, hogy elkezdünk mindenhol kapirgálni, hogy hát ha találunk benne valami kincset. Mert itt van az első akadály. Azok találják meg a kincset, akik nem elégszenek meg a felszínen látható dolgokkal. Ugye nem érik be kevesebbel. Nem nyugszanak bele, hogy az életnek a része kell legyen a nyomorúság és a szenvedés. Mert sajnos az emberek nagy része, és nyugodtan mondhatjuk, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki, előbb-utóbb belenyugszik, belefárad abba, hogy ebbe az életbe nem lehet egyről a kettőre jutni, anélkül, hogy a nyomorúságba és szenvedésben ne legyen részünk. És ki az, aki ebbe nem nyugszik bele? Olyan különös, egyszer volt egy teológus, aki azt mondta, azt hiszem Karl Rahner volt az illető, aki azt mondta, hogy azok nyerik el az üdvösséget, akik végül mégsem tudnak belenyugodni a rosszba. Hogy az emberek nagy része belenyugszik, hogy van egy rossz. A körülöttünk levő világban, addig azzal még úgy az ember még küzd, hogy mások már megint mit csináltak, mit nem csinál. Aki Krisztushoz közelebb kerül, az rá fog jönni, hogy az a rossz tulajdonképpen bennem is ott van, sőt, a legnagyobb nyomorúságot magamnak én magam okozom. De az ember ebbe is belenyugszik. mert küzd ellene, de nem, hát úgyis visszajön. Azok a régi beidegződött szokások ösztönösen nem is gondolkodom, és jönnek vissza. És úgy az ember egy idő után eltelik 10 év, 20 év, 30 év, belenyugszik, hogy nem lehet ezen segíteni. Ilyenek vagyunk, ez van, kutyából nem lesz szalonna. Nem elég megtapasztalni a nyomorúságot. Nem elég szenvedni. Nem elég még az sem, hogy beismerjük, hogy a felszínes dolgok nem boldogítanak, a pénz, a befolyás, a hatalom, a siker nem boldogít. Nem elég. Ez mind nem elég. Hanem kell még valami. Kell még ez a nem belenyugvás. Ez a csillapíthatatlan szomjúság, hogy nem fogadom el, hogy csak ennyi az egész, hanem valaminek még itt lenni kell, valami megoldás kell legyen erre, valami megoldás kell legyen a nyomorúságra, hogy ne ez legyen csak az élet. Ez a keresés, ez a csillapíthatatlan keresés. Lukás 11.9.10-ben ezt olvassuk, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik. Az ige nem folytatódik, de úgy is folytathatnánk, hogy aki viszont nem kér, és nem zörget, és nem keres, az talál. Az nem talál. Nagyon nagy tanúság. Mindent Istentől kapunk, de ha nem kérjük, ha nem keressük, ha nem zörgetünk, akkor végül szegények maradunk. Nincs másképp megoldás. De tegyük fel, hogy végül valaki megtalálta azt a kincset. Ő keresett, ő zörgetett, ő kutatott és megtalálta azt a kincset. Akkor már a miénk a kincs? Hát nem a miénk még, mert ezután jön a neheze, meg kell venni azt a szántóföldet. És azt mondja a példázatban, hogy ez az ember mindenét eladta. Mindenét odaadta azt a kincsért. Nem elég, hogyha megtaláljuk az igazságot, ha felfedezzük, hogy ott van Krisztus az igében, ott van a megoldás. Ezt a kincset, ha birtokolni akarjuk, akkor lehet, hogy ez nekünk sokba fog kerülni. Lehet, hogy mindenünket oda kell adjuk érte. Választanunk kell, hogy én a világi életemet választom, vagy Krisztust választom. Sajnos nem tudom, hogy milyen arányban, de attól tartok, hogy nagyon kevés az az ember, akinek nem kell odaadni ezért mindent, vagy legalábbis nagyon sokat, bár Krisztus ingyen vállalta az áldozatot értünk, és mi ingyen kapjuk azt, de a világ követelni fogja azt, ami a magáé. Nem úgy adjuk oda mindenünket, hogy akkor mi eldobunk kaszát, kapát, elhagyjuk a családunkat, és minden oda ajándékozunk a szegény, hanem a világ kérni fogja, ami az övé. És hogyha mi Krisztust választjuk, akkor a világnak az nem fog tetszeni. És a világ fogja elvenni azt, amit mi szerettünk. És itt nem elsősorban anyagiakról van szó, hanem esetleg mások szeretetét, megbecsülését, a mi közösségünket, ahová eddig tartoztunk, akár a családunkat is elveszíthetjük. Nem mindenkinek kell olyan nagyon sokat fizetni, de van, akinek mindent oda kell adni ezért. De végső soron nem lesz olcsó, bizonyos értelemben nem lesz olcsó, de mégis olcsó lesz, mert hogyha azt a kincset megszerezzük, akkor úgy fogunk ezekre a dolgokra tekinteni, ahogyan Pál apostol is tekintett, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent. Tehát egy érdekes kettősség van ebben. De mégis azt kell mondanunk, hogy nagyon sokan nem tudnak lemondani a világi kincseikről, és ide sorolom a bűneinket is. Talán azok a mi legnagyobb kincseink, a mi szokásaink, a mi megrögzött szokásaink, amelyeket mi összegyűjtöttünk az évek során, azt, ahogy mi szoktuk csinálni a dolgokat. És amikor az ember találkozik Krisztussal, akkor rájön, hogy hát Krisztus meg nem így szokta csinálni a dolgait. És ha én Krisztussal közösségben akarok lenni, akkor nekem sem úgy kellene csinálnom a dolgaimat, ahogyan szoktam. Hát erről is nagyon nehéz lemondani. Ezek mind a mi kincseink, a mi földi kincseink. Kérdés az, hogy oda tudjuk-e adni mindenünket ezért a szántóföldért? Nagyon nagy kérdés. De tegyük fel, hogy valaki mégis oda tudja adni mindenért ezért a szántóföldért, és végül megszerzi a szántóföldet, az övé lesz a szántóföld, akkor hátra dőlhet, hogy most már megvan a kincs? Sajnos még mindig nem. Mert ekkor jön a verejtékes munka, azt a kincset ki kell ásni. És mennyire kell mélyre ásni? Ugye itt jön a következő akadály, mert az ember már nagyon sokat talál úgy fél méterre a felszín alatt, és azt mondja, ó, hát itt annyi van, hogy ez nekem egész életemre elég lesz, hát nekem nem is kell több. Ugye mi olyan szerények vagyunk, beérjük kevéssel is. Valóban elég az, amit mi ott fél méteren találunk. A Krisztus példázataiban ezt olvassuk. Napjainkban az egyház nagymértékben megelégszik a kijelentés felszínes igazságaival, melyek olyan világosak és könnyen érthetőek, hogy sokan úgy vélik, ha ez minden, ami szükséges, s ha ezeket elfogadják, akkor elégedettek lehetnek. A Szentlélek azonban, aki az értelemben munkálkodik, nem hagyja azt tétlenül nyugodni. A legmélyebb vágyat ébreszti az igazság iránt, melyet nem rontottak meg a tévedések és a hamis tanítások. A szorgalmas kereső jutalma a mennyei igazság lesz. Az elme, mely valóban vágyik megtudni, hogy mi az igazság, nem érheti be a tétlenséggel. Ugye érezzük, hogy itt egy másfajta kincsről van szó, mint amit mi megszoktunk. A mennyei kincsek nem olyan kincsek, mint a földi kincsek, hogy minél több van belőle, annál jobban elrontják az embert. A mennyei kincsek olyanok, hogy minél több van belőle, annál jobb. Annál közelebb viszik az embert Istenhez. És minél többet találunk, annál többre vágyunk. És ez egy jó vágyakozás. Azt mondja, hogy az elme, mely valóban vágyik megtudni, hogy mi az igazság, nem érheti be a tétlenséggel. Amikor valamennyit megismertem Krisztusból, akkor még többet akarok róla tudni. Mert hogy nem akarok többet tudni róla, akkor valójában nem érdekel engem Krisztus. Nem érdekel az igazság, nem érdekel ez a kincs, akkor számomra értéktelen. De ha látom az ő szépségét, és érzem, hogy még többet akarok tudni, ezt szeretném megszerezni, mert ez az igazán boldog és értelmes életnek a kulcsa, ez az igazi kincs, akkor nem fogom beérni kevesebbel, nem fogok elmenni félig, és onnan visszafordulni. Hát ott vagyok egy lépésre tőle, és még több van, és még több van, és még szebb, és még jobb. Boldog ember, aki bízik te benned. Minél mélyebbre ásunk, annál többet találunk belőle. És az ember, hogyha egyre mélyebbre megy, egyre erősebb lesz az elhatározás benne, hogy nem hagyom abba az ásást. Még többet akarok. Teljesen meg akarom szerezni magamnak Krisztust. És tegyük fel, hogy valaki tényleg eljut erre a lelkületre, hogy megtalálta, eladta mindenét, megszerezte a szántóföldet, nem elégedett meg azzal, hogy csak egy picit leásod, hanem leásod mélyre és még mélyebbre, és akkor az övé lesz most már tényleg ez az egész kincs, most már nincs több akadály. Sajnos még mindig van egy. És ez pedig egy ravasz akadály, ami bármikor megjelenhet a mi életünkben, egy borzasztó ravasz, és hát az életünkre törő dologról van itt szó, ezt úgy nevezik, hogy engedetlenség és magabízás. És talán itt is legjobb, hogyha egy idézetet olvasok fel, a Krisztus példázatai című könyv az elrejtett kincs című fejezetből, mert ennél jobban én sem tudnám megfogalmazni. Engedetlenség miatt a Szentírás sok-sok feltárható igazsága rejtve maradt. Az értelmesség Isten parancsolatai iránti engedelmességet jelent. A Szentírás igéit nem szabad az emberi előítélethez és féltékenységhez igazítani. Csak azok értik meg őket, akik alázatosan törekszenek az igazság megismerésére és engedelmességre. Ugye ez a feltétel, akik törekszenek az igazság megismerésére és engedelmességre. Nem egy fajta öncélú kíváncsiságra, hanem a megismerésre és engedelmességre. Azt kérdezed, mit kell tenned, hogy üdvözülj? Mielőtt kutatni kezdenél, tégy félre minden előítéletet, minden öröklött és kialakított nézetet. Ha saját nézeteid igazolásáért kutatod a Szentírást, soha nem jutsz el az igazsághoz. Kutasd azért, hogy megtudd, mit mond az Úr. Ha kutatás közben meggyőződés ébred benned, ha látod, hogy dédelgetett nézeteid ellentétben állnak az igazsággal, ne magyarázd félre az igazságot, hogy beleilleszthesd saját hitbeli felfogásodba, hanem fogadd el a kapott világosságot. Tárd ki elmédet és szíved, hogy megismerhesd Isten szavának csodálatos dolgait. Milyen sokan keresik azért azt a kincset, mert tudni akarják, hogy mi az. De vajon ki az, aki úgy keresi, hogy mit mond az Úr? Nekem mit mond az Úr? És amikor rájövök, hogy olyat mond, ami nekem nem tetszik, akkor is tovább kutatok? Akkor is tovább ások? És találok még egy dolgot, ami nekem nem tetszik. És találok egy harmadik dolgot, ami aztán már egyáltalán nem tetszik, mert megítéli az én életemet és mindenemet. Akkor is továbbások? Vagy azt mondom, hogy na most már ebből legyen elég. Hát azért most már mindent nem lehet. Nem is gondoljuk, hogy talán ez az utolsó akadálya legveszélyesebb. Hogy már mindent megszereztünk, már ennyire közel vagyunk hozzá, de emlékszünk a gazdag ifjúra? Gazdag ifjú is teljes szívével Istenhez akart menni. Mi fogyatkozás van még bennem? Hát mi van még, ami hiányzik? Hát ha már mindent gyermekségemtől fogva Istennek élek, és én teljes szívemből vágyakozom Isten is. Jézus mondta neki, hogy egy dolog van még, egy utolsó. Add el mindenedet, és kövess engem. És ezt nem tudta megtenni. Szóval ez a veszély a mi életünkben is ott lehet. De hogyha mi le tudjuk ezt tenni, és mi ezt az akadályt is le tudjuk győzni, akkor milyenk lesz az a kincs? Ez a gyakorlati út Krisztushoz. És bár Isten tesz meg mindent, de nekünk végig kell menni ezen az úton, és elég baj az, hogy nekünk ezen végig kell menni, úgy is mondhatnám, de nincs más megoldás. Mert a bizalmatlanságból csak úgy lehet visszajutni a bizalomba. Csak így lehet visszajutni az Isten országában látható és megélhető boldogsághoz. És mi ehhez a mi fegyverünk? Egyedüli fegyverünk, amivel küzdeni tudunk ezen az úton, az a küzdő ima. Ugye ismerjük talán ezt a fogalmat is, hogy mi az, hogy küzdő ima, amiről Ellen White is azt mondta, hogy enélkül nem lehet senkinek üdvössége, hogy a küzdő imát meg ne tanulja. És milyen kevesen vannak, akik ezt tudják és gyakorolják. Talán még emlékszünk a KT-ból, a küzdő imának két alapvető pillére van, két dolog a lényege. Az egyik az, hogy küzdeni az énem ellen, a másik az pedig, hogy küzdeni azért, hogy Istenbe tudja kapaszkodni. Akkor, amikor nincs bátorságom belekapaszkodni. Ugye Jákobnak az éjszakájára talán emlékszünk, Jákob küzdelmére a jobbok révénél, aki félt Ézsau bosszújától, de nem mert Istenbe kapaszkodni. És egy éjszakai küzdelem után végül belekapaszkodott az Istenbe, és megnyugodott az ő lelke. Ilyen küzdő imára van nekünk is szükségünk. Vajon Krisztus, aki itt élt, aki Isten fia volt, aki nem követett el bűnt, aki emlékezett az ő mennyei dicsőségére, akinek a tudása is mennyei tudás volt, ő neki volt szüksége küzdő imára? Mit gondoltok? Bizony volt szüksége, így olvassuk a zsidókhoz írt levél 5. fejezete 7. versében. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Krisztusnak éjszakákon át tartó ima küzdelembe került az, hogy végül megtanulja az engedelmességet, pedig ő nem követett el bűnt. De mégis az ima küzdelem az az életének a része volt. Hát ha neki része volt, akkor nekünk nem lehet, nem kell, hogy része legyen az életünknek. Az ima küzdelem. Ezen az úton tudunk mi is eljutni az Atyához. És minden lépéshez hitre van szükségünk, hitből tesszük meg ezeket a lépéseket, és minél tovább megyünk, minél mélyebb ráásunk, annál több hitünk és több kincsünk lesz. Így jutunk el Krisztushoz, és így jutunk el az iránta való bizalomhoz. Hogyan lesz ebből boldogság? Ha Krisztusban bízom, az azt jelenti, hogy az életem egyre több területét merem rábízni. Egyre több terhemet merem rá letenni. És talán már lehet, hogy mondtam itt közöttetek is azt a tapasztalatot, egyszer egy ige hirdető mesélte, hogy ő éjszakánként kijárt, még fiatal korában, gyerekkorában, állandóan éhes volt, és kijárt enni a konyhába, és többször is kiment egy éjszaka, ugye ebben a növekedési szakaszában lehetett, és mesélte, hogy ahányszor kiment, mindig átment a szüleinek a hálószobájára, mert egy olyan házban laktak, ahol ilyen rossz volt az elosztás, mindig át kellett menni a szülőknek a szobáján, és mindig az apját térden állva, imádkozva látta. Akár éjfélkor, akár háromkor, akár hatkor ment ki, az apja ott térden állva imádkozott. És kérdezte tőle, hogy hát apám, hát te mikor alszol? Hát azt mondja, néha azért alszom is, de hát ahányszor kijövök, mindig téged térden imádkozva látlak. Miért csinálod ezt? Hát miért kell neked ilyen sokat imádkoznod? És akkor mondta neki az apja, hogy fiam, most meleg nyár van, olyan van, mint most egyébként itt nálunk is. Te szeretsz-e fürdeni nyáron a hideg vízbe? Hogy ne szeretnék, mondja. És mennyire szeretsz a vízbe bele merülni? Hát nagyon. Azt mondja, annyira szeretek, hogy azt szeretném, hogyha a fejem is a vízben lenne, és ha kapnék levegőt, akkor ki se jönnék onnan. Na látod, azt mondja, én ugyanígy vagyok Krisztussal. Hogy addig nem nyugszom meg, amíg teljesen bele nem merülök Krisztusba, amíg az én testemnek az összes felületét, az összes négyzetcentiét nem fedem be Krisztussal, és mindenütt nem vesz körbe engem Krisztus. Ha az életemnek van egy olyan területe, ahol én még mindig nyugtalan vagyok, amit még nem tudtam az Istenre bízni és vele elrendezni, akkor én nem tudok aludni. Akkor nekem térdre kell borulnom és imádkoznom. És csak akkor tudok nyugodtan aludni, hogyha én az egész életemet átadtam az ő kezébe, és bele tudtam merülni. Ahogy a János 15.4-ben olvassuk, maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ez a teljes harmónia Krisztussal, ez a vele való teljes közösség. Ez a gyakorlati boldogság, hogy mi azért nincsenek hiányérzeteink és hiányaink, mert mi mindent az Istenre tudtunk bízni. Ahogy délelőtt a tanulmányban is beszéltünk, minden terhünket le tudtuk rá tenni. Akkor boldog emberek leszünk. Boldog ember, aki te benned bízik. Nem fogunk félni, nem leszünk nyugtalanok, nem leszünk feszültek, nem lesz bűntudatunk, mert a bűneinket is le tudjuk tenni, azokat is el tudjuk hagyni, és nem félünk annak következményétől, hogy mi van, ha én ezt nem követem el. Tudunk uralkodni az indulatainkon, tudunk valósággal szelidek lenni, ugye, ahogy itt beszéltünk is erről. Boldog emberek lehetünk. És valójában az igazzá válás is ugyanez az út. Mondhatnánk azt is, hogy a kettő egymásnak szinonimája. Az igaz ember boldog ember, és a boldog ember igaz ember. És az igaz ember már itt a földön boldog ember, és mi is lehetünk már itt a földön boldog emberek. Nem kell, hogy majd ott Isten országában megízleljük ezt. Itt a földön ilyen nyomorúságos körülmények között is lehet már így élni. Úgy is, hogy látjuk a szenvedést és nyomorúságot, és amiatt viszont fáj a mi lelkünk is. Egy hívő ember sosem lesz itt a földön felhőtlenül boldog, de lehet úgy belül boldog és örömteli. Annak ellenére, hogy látja azt, amit Isten is lát, mert Isten sem boldog, mert ő is látja a sok szenvedést és nyomorúságot. de ez egy másfajta boldogtalanság, mint az, amikor mi a saját nyomorúságainkat hordozzuk. Hát én azt kívánom mindannyiunknak, hogy sikerüljön eljutni ezen az úton Krisztusig, hogy megtaláljuk azt a mennyei kincset, hogy tudjunk élni valóban tartalmas és boldog életet ezen a világon. Amen. Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel borulunk le előtted, és megköszönjük a te szeretetedet, jóságodat és kegyelmedet, hogy hordozol minket, hordoztál minket, akkor is, amikor mi távol voltunk tőled, és most is sokszor távol vagyunk tőled. De vársz rá, hogy talán megtaláljuk azt az utat, megtalálunk téged, és rajtad keresztül vissza tudunk fordulni, vissza tudunk térni Istenhez. Istenünk, te megtettél mindent ezért. Te meghoztad a legnagyobb áldozatot, amit az ember fel sem tud fogni. A te fiadat adtad értünk, azért, hogy mi ebből a reménytelen helyzetből, ahol vagyunk, az elveszett állapotunkból, te hozzád rajta a keresztül vissza tudjunk menni. Ő az út, ő az igazság, ő az élet számunkra. És látjuk, hogy még ez a visszatérés is milyen nehéz nekünk, mennyi akadály van, ami minket meg akar állítani, vissza akar fordítani, hogy a világban maradjunk. De Urunk, kérjük, hogy erősíts meg minket, támogasd a mi lépteinket mindvégig, hogy lássunk téged, lássuk azt a mennyei kincsnek azt a szépségét, hogy bennünk kiolthatatlan vágy ébredjen, hogy erről nem akarunk lemondani. És végül akadályt akadály után legyőzve eljussunk te hozzád, mert tudjuk, hogy ez az út nem könnyű. Tudjuk, hogy ez az út rögös és helyenként ijesztő, de ahogyan te végigmentél ezen, ahogy te példát mutattál, és ahogy a mi atyáink is ezen jártak, így számunkra is járható ez. Hálásan köszönjük, Urunk, hogy a kegyelemnek ez az ajtaja nyitva van számunkra, és a te szereteted csalogat minket, vonz minket oda átra. Hálásan köszönjük, hogy mindez, mindenre lehetőségünk van. Jézusunk nevében. Amen. Amen.